Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Erdei Edit Zsuzsánna.
Tizenkilenc óra múlt egy perccel, szeretettel köszöntöm életmód műsorunk hallgatóit. Kellemes, tartalmas együttlétet kívánok. Megkezdődött az új tanév a maga gondjaival és örömeivel együtt. Ilyenkor a gondok és örömök kapcsán többnyire az iskolai követelményekre, a tananyagra, a tanulásra fordított időre, a házi feladatokra, a minél hatékonyabb időbeosztásra, a tanórákon kívüli különböző foglalkozásokra, azok megszervezésére gondolunk. Ezekről a kérdésekről mintegy 10-11 perc múlva részletesen is beszélgetünk majd stúdió vendégemmel, Becski Borbála pszichológussal, családterapeutával, mentálhigiénés szakemberrel. Köszöntelek, Bori!
Örülök, hogy újra itt lehetek.
Kérdezzék tehát majd bátran a szakember, a telefonszámainkat is rövidesen ismertetem. De most visszatérnék még a tanévkezdéssel kapcsolatos gondokra és gondolatainkra. Ilyenkor talán a saját gondjaink miatt is kevésbé figyelünk arra, hogy bizony vannak olyan családok, többgyermekes, nehéz sorsú családok, ahol a tanévkezdés, a tanszerek beszerzése, a gyerekek iskolába indítása, tanítatása hatalmas gondot jelent. Vajon figyelünk-e kellőképpen rájuk? Meglátjuk-e egyáltalán a környezetünkben, a közelünkben élő anyagi problémákkal küszködő embereket? Azokat a családokat, akik támaszra, támogatásra szorulnak, szorulnának. És ha igen, tenni, adni is próbálunk. A segítségnyújtásról sokan úgy gondolják, hogy az nem az ő dolguk, hanem a civil és karitatív szervezetek feladata. Igen, a karitatív és segélyszervezetek valóban ezt a küldetést vállalják fel, de úgy vélem, hogy még sokan mások tudnának, és nem egyszer tudnak is segíteni. Az önkormányzatoktól, az iskolai és osztályközösségeken át, a helyi kisközösségekig. A Marosvásárhelyi Lázarenum Alapítvány az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából a napokban tanszeradományokat adott át nagy családoknak, nehéz sorsú gyerekeknek. Ott találkoztam a szászrégeni 7 gyermekes Balázs családdal. Nagyon nehéz körülmények között, de szeretetben élnek. Lelkiekben tehát nem szűkölködnek, anyagiakban viszont annál inkább. Aki tehát tud, aki szeretne, segíthet rajtuk. Bármilyen kis összegű támogatásnak helye van náluk. A most következő összeállítás elhangzása után ismertetni fogom a családapa telefonszámát. Vele lehet tehát fölvenni majd a kapcsolatot. Indítsuk tehát most a Lázarenum Alapítvány székhelyén készült összeállítást. A gyerekek közül a másodikos Erikát, majd az édesapát halljuk.
Én 8 éves vagyok, Szászrégenbe tanulok.
Mit kaptál?
Tortartót, 3 radírt, 1 ollót, színes lapokat, füzeteket.
Nézzük meg még, hogy mit tartalmaz a tolltartó.
Kariokák, radír, hegyző és ceruza, meg vonalzó.
Minek örülsz a legjobban?
Ceruzának, meg a kariokáknak.
Erika, ti hányan vagytok testvérek?
7. Van a kicsi testvérem, az Erik, Bruno, Robi, Ina, Inike, Loland, és ennyi.
Ki a legnagyobb és ki a legkisebb?
A legnagyobb Ina, a legkisebb Erik.
Hányan jártok iskolába?
5. Loland 0-os, én 2-os, Robi 3-os, Inike az 5-ös, és Ina 6-os.
Jó testvérek vagytok?
Igen.
Szeretitek egymást?
Igen. Játszottunk bújocskát, ha elromlik a játék, megcsináljuk.
Otthon anyukának szoktál segíteni?
Igen, mi? Takarítani. És amikor nem tud főzni a gyerektől, segítek neki.
Tényleg? A főzésben is?
Igen.
Nagyon ügyes kislány vagy. A Szászrégeni Balázs Imre nagy családos édesapa.
A család az igen nagy. 7 gyerek, és én és az asszony, az 9-en vagyunk.
Mekkorák a gyerekek?
13 éves, 12 éves, 10 éves, 8 éves, 7 éves, 6, 4 év, és a legkisebbik az 10 hónapos.
Tehát 5 gyerek iskolás?
5 gyerek iskolás, igen.
Mit jelent a tanévkezdés önöknek?
Ez nagyon nehéz, mert ruhá kellnek, meg felszerelések az iskolában. Szóval nagy a költés, nagy a költés. És köszönjük ezt a támogatást az alapítványtól, mert minden évben támogatnak ebbe a szempontból, és a többit persze mögkel elvégezzük.
Hogyan sikerül előteremteni a tanévkezdéshez szükséges dolgokat?
Nagyon, nagyon nehezen, még pére rakunk a vakáció idejében, kicsi pénzt összehúzzuk, hogy valahogy jöjjön ki, hogy tudjuk felkészíteni rendesen. De úgyse nagyon lehet, hogyha nem volna a támogatás.
A Lazarenum alapítványon kívül támogatják-e még önöket?
Senki. Csak ez az alapítvány, amit támogat.
Mivel foglalkozik Imre?
Én nyugdíjas vagyok, pedig nyugdíjas. Itt-ott még dolgozgatok, hogy a családot tudjam tartani. A nyugdíjmal, meg a gyermekpénzzel, ezekkel tudjuk tovább vinni az életsorsot.
Azt megkérdezhetem-e, hogy egy hónapban mennyi pénzből tudnak gazdálkodni?
Nálunk úgy, ahogy jön a pénz, úgy is megy. Legtöbb megy az ételre, az élelmiszerre. Nem tudunk gyűjteni, minden megy. A nyugdíj az nagyon kevés, az 400 lej fele van, meg a gyermekpénz, azok vannak, hát körül egy olyan 700-800 lej bejön.
9-üknek, tehát 2 felnőttnek és a 7 gyereknek, ez nagyon kevés.
Kevés, persze, hogy kevés, de na, mit csináljunk? Azért mondom, hogy ez az alapítvány támogatása, ez nagyon jó, és néha-néha pénzzel is segítenek, úgyhogy nagyon köszönöm.
A polgármesteri hivataltól tudnak-e igényelni támogatást? Van-e lehetőség arra, hogy időnként támogatásban részesüljenek?
Én próbáltam mindent, de támogatás csak innen jön, az alapítványtól, meg amit csinálok én, és meg a gyermekpénz, ennyi van az összes. Meg a házzal is gond van, mert adósságja van, azt is kell fizetni, és néha-néha tudok fizetni, néha-néha nem, avval is gond van a lakással.
Saját lakásban élnek, vagy bérlakásban?
Az édesapám lakásról volt, és nagyon, hogy beteg volt ő is, akkor volt egy asztalos műhelybe dolgozott, és adóssága maradott, nem volt, amiből visszaadjam, se kellett adjak egyet mást, és még úgy se volt elég, és meg készült egy hitelt akkor, hogy tudjuk visszafizetni a tartozást, és azóta van gond a házzal. Fizessük a részleteket úgy, ahogy tudjuk, néha-néha, nem tudjuk minden hónapban. Megértést kértünk ottan is, hogy értsenek meg, hogy nehéz helyzetben vagyok, és fizessük, ahogy tudjuk.
Ugye gondokról beszélünk elsősorban, hiszen 7 gyermeknek a nevelése az nagyon költséges, de mi ad örömet?
Nekem nagyon nagy örömet adnak ezek a gyermekek. Akármelyik gyermekre ránézek, elfelejtek mindent. Szóval elfelejtem a gondokat. Viszont mikor én kimenjek a házba, elgondolom, mennyi adosságom van, milyen nehéz a sors, kicsit elszomorít, hogy milyen helyzetben vagyok. Ha egészséges volna, más volna. Van egy betegségem is, és nehéz. Egy szóban nehéz. A szívemben egy nagy fájdalmat érzek, hogy nem tudom megadni nekik azt, amit kéne. Egy nyugodt életet, hogy ne érezzék a hiányt ebből vagy abból. Ez fájt nekem, hogy nem tudom ezt megadni nekik.
De szeretetből nem éreznek hiányt. Nekem az a véleményem.
Nem, nagyon szeretem őket, ők is szeretnek engem. Nem alusznak el nálam nélkül. Otthon kell legyen a apukám, hogy fogjam meg, öleljem meg. Ez nagyon-nagyon jól esik.
Esti mese együtt?
Van persze, esti mese, meg nagyon szeretik a népmeséket, és aztán bepeteszünk egy-egy népmesét a televízióban, és elmagyarázzuk, és elalusznak.
A gyerekek külön egyéniségek. Na hát ez a 7 gyerek milyen egyéniség? Külön-külön.
Ők inkább apások. És a 2 nagyobbik, azok állandóan puszilgatnak. És ez nagyon jól esik, mert érzem a szeretetüket. A kicsik meg ugyanúgy, meg ha viszek egy cukorkát, vagy valamit, nagyon örvendenek, mondják, hogy milyen jó apuka vagyok. Szóval érzik a szeretetet, érzik, hogy szeretem őket, és tudják, pláne a nagyok, azok tudják, hogy mindent megadnak értük, és abba törekedek, hogy nekik jó legyen. Sokszor még besegítenek, ők is segítenek az otthoni munkába, meg nagyon örvennek, hogy mellettük vagyunk, akár mi történik, velük vagyunk, és támogassuk.
Apaként, szülőként mire törekszik? Mi fontos a nevelésben?
Nekem a legfontosabb a gyerekek. Én úgy szeretném őket felnevelni, hogy ne érezzék a hiányt valamiben. Tudják, hogy nehéz nekem. Tudják, hogy egyedül dolgozok. Sokszor éjjel jövök haza. Ők megértik ezt. Sokszor megölelik a párnát, mintha én volnák mellettük, és úgy alusznak-e. És jövök haza, nekem ez fáj, hogy nem tudtam mellettük lenni, de muszáj még itt-ott dolgozgatni, hogy könnyebb legyen nekik a sorsuk.
Ilyen nagy családról álmodott fiatalként? Ilyen nagy családra vágyott, hajdanán?
Én vágytam nagy családra, de nem éppen ennyire. Szóval én még iskolás voltam, amikor elvesztettem két ikertestvéremet, és az nekem nagyon fájt. És gondolom, hogy ezt csinálta az, hogy annyi gyerekem van nekem. Nekem hiányoztak a testvérek, mert még iskolás voltam. És két ikertestvéret elveszíteni, ez nem könnyű, rossz volt nekem. És gondolom, hogy ezt csinálta, hogy ekkora a családom.
De hogy örömmel vállalták a gyerekeket?
Igen, igen. Sose semmi sötét gondolat nem volt bennünk, hogy valami legyen. Nálunk nagy volt a szeretet, mindig örömmel vártuk. Tudtuk, hogy ez az Isten ajándéka, és meg kell becsülni, és fel kell nevelni.
Amikor leülnek a feleségével beszélgetni, akkor mit terveznek, hogyan képzelik el a jövőjüket, a család jövőjét?
Nekünk egy gondolat van a fejünkben, hogy a gyermekek legyenek jól felnevelve. Mi nem is gondolunk magunkra, mi csak a gyermekekre gondolunk. Értük élünk. Mikor van időnk, elvigyük a parkba, csak hogy jól érezzük magukat. Az erdő alá, meg a Marosra szoktuk vinni, ottan lubickolni, meg nagyon örvendenek, és képeket csinálunk. Ez egy nagyon nagy öröm nekiek. Ahogy mondják egy szóval, én viszem őket. Érezzék jól magukat, bár abban érezzék jól magukat.
Imre úgy fogalmazott, hogy szeretnék jól nevelni a gyerekeket. Ez mit jelent? Mire törekszenek? Hogyan lesznek ők jól neveltek és jó emberek majd?
Itten sok szempont van. Először is, hogyha meg tudnám adni mindent, ami szükséges a felnevelésre, akkor az egy nagy lépés előre, hogy tudjanak nyugodtan tanulni, meg legyen mindenük, ne mondja, hogy apuka, ez nincsen, apuka, az nincsen, ezt nem tudom megcsinálni, anélkül vagy valami. Szóval én ebbe törekszek, hogy ezek legyenek meg, amennyiben meg tudom adni.
És milyen embereket szeretne nevelni belőlük?
Először is igazságos gyermekek legyenek, szóval így is tudják, hogy mi a becsület, és hogy kell respektálni az öreg bácsikat, meg nem szabad verekedni, nem szabad csuponkodni, szóval mindig legyenek ebben figyelmesek. Szóval így.
Ha teljesülne három kívánsága, vagy a családnak három kívánsága, akkor mit kívánnának?
Én azt kívánnám, hogy én legyek egészséges, hogy tudjak dolgozni értük. Az Isten megsegítene, hogy egészséges vonak, akkor ez jó volna, ez volna az első kívánságom. A második kívánság, hogy ne szenvedjenek semmiben a gyermekek, és a harmadik, lássam a házuknál, mindegyiket felnőve.
Adja az Isten, hogy legyen ereje, jó kedve önnek is, és a feleségének is, és tényleg megírja azt, hogy mindenik gyereke boldog felnőtt lesz.
Köszönöm nagyon szépen. És tudom, hogy mellettem fognak állni a felnőnek, mert nagyon szeretnek, én is szeretem őket erősen.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a Szászrégeni 7 gyermekes Balázs családdal ismerkedtünk meg, a 8 éves Erikával és a családapával készült beszélgetésben. Az összeállítás bejelentésekor elmondtam, hogy a család bizonyára szívesen fogadná a támogatók segítségét. A családapa Balázs Imre telefonszáma a következő: 0742 34 14 44. Még egyszer mondom a telefonszámot, 0742 34 14 44. Akik esetleg nem tudták megjegyezni, lejegyezni, de információkat szeretnének kérni, az összhang@marosvásárhelyiradio.ro villámposta címen, e-mail címen vegyék föl a kapcsolatot velem. A stúdióban Becski Borbála, pszichológus, családterapeuta, mentálhigiénés szakember. Együtt hallgattuk végig ezt a beszélgetést. Milyen gondolatok fogalmazottak meg benned, miközben hallgattuk?
Hát többször is megismétlődött, hogy mit szeretne az édesapa. Azt hiszem, hogy mindenki helyett mondta szülőként a lényeget, hogy igazából fölnevelni a gyerekeket, és az, amilyen gondolatokkal jöttem, ugyanerre cseng rá, hogy a nevelés az az élet szolgálata, és hogy ehhez tényleg úgy kell készen lenni, ahogy ő is szeretne, egészségesen, erőben, akár az Isten segítségével a gondviselést megköszönve, hálásnak lenni, tehát hogy ugye azon keresztül egy kicsit azt éreztem, bár nem láttam az arcát, de a hangjából azt éreztem, hogy az az öröm, amit jelent neki a gyerekeket szemlélni, az egy erő. Az nagyon-nagyon sok erő ahhoz, hogy a holnap s a holnap után lehessen.
És ugye mennyire bizalomteli, érzelemgazdag az a családi viszonyrendszer, amelyet mondjuk ki megirigyelhetnének sokan. Mert lehet, hogy másutt jobbak a körülmények, anyagilag sokkal jobban szituáltak, de nem biztos, hogy mindenhol ez a mély, bensőséges apa-gyerek viszony működik.
Igen, és hogy az egészség az nagyon fontos lenne, az itt nem derült ki, hogy miben lehetne segíteni, de talán akár ezen az úton is, illetve hogy az édesanyjának egy kicsit több idő meg tér jusson arra, hogy akár ő is a férjével együtt lehessen, mert azért egy picit, tényleg nem kritikaként, de egy picit nem értek egyet, hogy ők nem számítanak. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy a gyerekek attól lehetnek és lesznek boldogok, ha ők is számítanak. Tehát nekik is felnőttként marad tér lenni, létezni, illetve majd elengedni őket. Tehát, hogy úgy tudjanak boldogok lenni, és az élet útján harcolni, küzdeni, mert úgy tűnik, hogy már korán megkezdték a küzdelmeket. Itt a másodikos kislány, aki besegít a főzésbe, azért elgondolkodtató. Tehát a küzdelem, ami igazából, és talán ezt az üzenetet is hoztam, hogy az, hogy a nevelés miről szól, akár otthon, vagy a pedagógusok részéről, az azért annyi téren és annyi fórumon elhangzik, hogy miről kellene szóljon, és olyan szép, amikor versenyek vannak, és díjakat osztanak, és szintízes médiák, és gyönyörű eredmények, és hihetetlen kognitív teljesítmények, miközben az élet nem erről szól.
Nyilván teljesítenünk kell a munkahelyen, teljesítenünk kell különböző tanfolyamokon, iskolákban, tehát ha képezni szeretnénk magunkat, akkor teljesítmény és teljesítés nélkül ezt nem tudjuk megvalósítani. De hogyan lehetne ebből visszavenni? Tehát miért vált ennyire központi dologgá az, hogy teljesítek-e és mennyire, és vajon még miben, hogyan kellene a teljesítményemet fokozni?
Én azt hiszem, hogy a teljesség igénye nélkül azt fogalmazhatom meg, és egy Einstein idézetet szeretnék behozni ide, hogy mert ez a legmegtervezhetőbb, a legjobban kontrollálható, és ezzel nem rosszat szeretnék mondani, mert nagyon jó, és hogy az ember idegrendszere, képessége, terhelhetősége az a csillagos égig fokozható. De hogy az élet maga nem erről szól. Tehát az élet maga arról szól, hogy élvezni az életet, nemes értelembe, hogy kapcsolatokat építeni, hálókat építeni, és akkor az Einstein idézetet behoznám, mert olyan értelemben rendkívül fontos, hogy ő, aki tudjuk, hogy mit hozott létre, és miben alkotott nagyot, ő az, aki azt mondja, hogy, és annak idején mondta, amikor ő élt, jelenünk alapproblémája nem is az atombomba, hanem az emberi szív. Így ma ezekben az időkben egy határozott, kikerülhetetlen vagy-vagy előtt állunk. Vagy morális átalakulás, vagy pedig végérvényes megsemmisülés következik. Vagy megújul az érzület, vagy pedig elpusztul az élet. Az igazi probléma az emberek szívében és gondolataiban rejlik, nem fizikai, hanem etikai probléma ez. A tudomány gyorsabban fejlődött, mint a lelkismeret. Vagyis az emberi idegrendszer kihasználhatósága az a csillagos ég. Tehát tényleg az ember képes eszméletlen teljesítményre, alkotásra, látjuk a kütyüket, amiket létrehozott, és a mai generációk, fiatalok használják már ezeket, tehát hogy beleszületnek használva ezeket a kütyüket, amiket az előző generációk találtak ki, és mégis még fokozhatnánk, és elfoglalja a helyét a teljesítmény a lényegnek, a barátságnak, a megbocsátásnak, a kitartásnak, vagy a visszalépek, mert bevárom a másikat, mert fontos ő. Tehát nem az egymás legyőzése, vagy az egymás túlhaladása.
Na most, te, aki gyakorló pszichológus vagy, családterapeuta, mit látsz a rendszerváltás óta eltelt időszakban? Maga az oktatási rendszer hozott magával olyan változást is, hogy az érzelmi intelligenciára, az érzelmi életünk fejlesztésére, az etikai, a morális kérdésekre való fókuszban működjön, tevékenykedjen?
Jó kérdés. Ugye a rendszerben nem látok bele, bár ott kezdtem, tehát 8 évet tanügybe dolgoztam a 90-es évek végén. Viszont én azt látom, hogy ez csupán szabadság kérdése, tehát az a pedagógus, aki még fontosnak tartja, az beépíti, bár legyen az matematika tanár, vagy történelem, vagy bármelyik, be tudja építeni. Én inkább azt látom most, hogy annyira mély és hihetetlen vákum az egész tanügyi rendszer, hogy maguk a tanárok, a pedagógusok a legmegkeseredettebbek. És itt látom én a nagyobb bajt. És most pont a minap hallgattam egy interjút, és ezt azért hoznám be, mert az a tanár beszélt, aki nekem évfolyam felelős tanárom volt, és valamikor egy rövid időre miniszter is volt. Tehát egy számomra nagyon mester, aki pont ezt fogalmazta meg, és ő pár hónapig miniszter is volt, és megfogalmazta, hogy ha mindenkinek személyes kérdés lenne a tanítás, a tanügy, akkor nem lennénk itt, ahol vagyunk. Tehát egyszerűen ennyi, hogy személyes kérdés-e, személyesen érzem-e a felelősséget, legyek szülő, tanár, takarító, adminisztrátor, igazgató, bárki, akinek felelősség tudata van, hogy személyes kérdés-e. És elgondolkodtam, hogy talán nem személyes kérdés, hanem essünk túl rajta, minél több díjat kasszírozzunk be. A statisztikák nem arról szólnak, hogy hány gyermeknek van érzelmi problémája, hanem arról, hogy hány díjat hoztunk. Az iskolákat eszerint mérik meg. Legjobb iskolák aszerint mérettetnek meg, hogy hány, és büszkén elmondjuk. Persze büszkék vagyunk, de amikor kiszorítja a lényeget, nem tudok büszke lenni.
Kedves hallgatóink, itt az Összhang műsor. Stúdió vendégem Becski Borbála, pszichológus, családterapeuta, mentálhigiénis szakember. Kérdezzék bátran a vendégemet, hiszen a tanévkezdéssel, az iskola kezdéssel kapcsolatban számos kérdése lehet szülőnek, nagyszülőnek. Mondom a telefonszámainkat: 0265 22 20 22 vagy 0365 42 44 34. Üzenőfalunkra SMS üzeneteiket a 0740 27 41 65-ös számon várjuk. Kapcsolódjanak be a műsorba. Tanévkezdés, iskolakezdés, bár ugye gyakran rokon értelmű fogalomként használjuk, azért válasszuk külön: iskolakezdés. Tehát azok, akik most kezdik az óvodát, az iskolát, most lépnek be az iskolarendszerbe, számukra is, a család számára, főként a szülők számára, nagyszülők számára, nagyobb testvérek számára mit lehetne elmondani, mit jó tenni, és mit nem ajánlott, vagy érdemes elkerülni?
Az óvodában ott nagyon fontos a szülők kitartása. Gyakran előfordul, hogy vannak gyerekek, akik természetszerűleg tiltakoznak, sírnak, görcsölnek, félnek, különböző tüneteket produkálnak, és azt gondolom, hogy egy 3-4 éves gyereknél ez egy természetes kapaszkodás. Van egy beszoktatási idő, és én azt látom a praxisban is, hogy sokszor a szülőnek nehezebb. Tehát a szülő az, aki begörcsöl, aki megijed, vajon tényleg jó helyre megy a gyerek, vajon tényleg szeretik-e eléggé, vajon tényleg elég barátságos-e a környezet, vajon tényleg elég jó-e az a óvónéni, vagy a dadus, vagy bárki. És ez a bizalmatlanság egy olyan légkört hoz létre, ahol a gyerek elbizonytalanodik a szülővel együtt, és fokozódik. És ahogy ez a sírás úgymond átvált abba a dacba, mert azért 3 éves kor egy kicsit a dac időszak is, akarva akaratlanul a gyerek azt tapasztalhatja meg, vagy azt erősítheti meg ez az egész kontextus, hogy akkor sírhatok, hisztizhetek, mert elérem, hogy a szülőm azt csinálja, amit én.
Folytatjuk innen, közben hallgatót köszöntük, tegyük fel a fülhallgatót. Haló!
Szép jó estét kívánok, Gyula vagyok, Csíkból.
Üdvözöljük!
Az autizmusról szeretnék megtudni többet.
Autizmusról?
Igen.
A szakembertől úgy konkrétabban mit kérdezne, mire lenne leginkább kíváncsi?
Tehát, tünetekre? Hogy mi az autizmus, és hogyan nyilvánul meg?
Nem tudom, megkérdezhetem-e, ha nem akar, nem válaszol, de hogy valamilyen módon érintett?
Igen, a fiam.
És ő szakellátásban részesült?
Pszichiátriai szakkezelésen.
Hány éves a gyerek, azt megkérdezhetem?
Most jelenleg 20.
És elégedett ön szülőként a fejlődéssel?
Igen, csak többet szeretnék tudni róla, hogy mire számíthatok, mit várhatok.
Köszönjük a kérdését.
A kérdés azért nagyon nehéz. Néhány dolgot azért mondok, hogy az úr azért kapjon valamilyen választ. Különösen tudom ajánlani az egyesületet, ami nagyon aktív ott.
Tehát az OutHelp Egyesület.
Igen, és hogy nagyon sok szülő lelkesen ott részt vesz. Tehát nem tudom, hogy van-e kapcsolatuk, de el tudom juttatni a telefonszámot, akinél tudnak többet érdeklődni. Tehát ott van egy csapat, egy egész közösség. Nagyon sok mindent kiharcoltak, több korosztályú gyerek van, és már nagyobbak is vannak. Lényegek lényege, hogy az autizmusnak vannak genetikai összetevői is, nagyon sajátos nevelési módot igényel, egy nagyon sajátos kommunikációs módon működnek az ilyen személyiségű emberek, különös figyelmet igényel, fejleszthető, tehát mindenképpen fejleszthető, az érzelmi háztartás az mindenképpen más. Tehát olyan, mintha egy más program szerint működne, mint az átlag ember. És ha ezt a szülő megérti, akkor meg tud tanulni ezen a nyelvezeten keresztül kommunikációt fönntartani.
Nem tudom, hogy a hallgató követe bennünket, hallgat-e, feltehetően igen. Ha erről a Csíkszeredai Egyesületről, amelyről Becski Bori beszélt, esetleg nem tudna, vagy nem vettek részt a különböző foglalkozásokon, akkor arra kérem, hogy csöngjön vissza a kollégámat, megkérem, hogy lejegyezze a telefonszámot, és akkor a műsor végén visszahívjuk önt. Mondom még egyszer a telefonszámokat, 0265 22 20 22, 0365 42 44 34, a mobil számunk 0740 27 41 65, üzenőfalunkra kérdéseket, véleményeket, gondolatokat, észrevételeket egyaránt várunk. Bori, ugye ott maradtunk el a beszélgetésben, mielőtt a kedves hallgató bekapcsolódott volna, hogy például az óvodát kezdő kisgyerek, különösen a 3 év körüli dackorszak idején, azt a szorongást, amit esetleg megél a szülő, azt ő még intenzívebben átveszi vagy átveheti, és ez is még megnehezítheti a beilleszkedést. A nagyobb gyerekek esetében, akik mondjuk az előkészítő osztályt kezdik, vagy éppen középiskolát egy egészen új környezetben, őnekik mit tanácsolnál, illetve a szülőknek?
Nagyon fontos csomópontok, ahogy te is elkezdted, az óvoda, ahol ezt a küzdelmet meg kell engedje a szülő, sőt kell segítse, hogy a gyerek megküzdjön, tehát soha ne próbáljuk megkímélni a gyerekeket a küzdéstől, mert ha ezt elkezdjük, akkor egy kóros kiskorúságba tartjuk, tehát a 3 évest visszakényszerítjük nagyon kicsi működésű, csökkent üzemmódba, de ugyanezt történik az első osztály, vagy az előkészítősökkel is, hogyha nagyon elengedjük, és úgymond megvédjük a helyzettől, miközben a biológiai és szellemi felkészültsége, vagy biológiai állapota kéri a gyereknek, tehát fejlődés lélektanilag ott tart a gyerek, hogy erre már kész kell legyen, tehát nekünk csak bátorítanunk kellene, de ugyanezt történik az 5. osztályban, tehát nagyon sok 5. gyerek kerül a praxisomba, azzal a görcsel és félelemmel, mert ijesztőek a tanárok, a stílusok, a módok, ahogy a dolgok történnek, az információ mennyiség, ami hihetetlenül más és nagyobb mennyiség, mint a 4-es. Nincs ott a tyúkanyó tanci, aki megvédett vagy rám figyelt, és ugyanezt éli meg a 9-es, aki akár egy teljesen új környezetbe kerül, és trendi történések, frizurák, ruhák, telefonok, tablettek, stb. Jelennek meg, és lehet, hogy neki nincs. Tehát azért láttuk a Balázs család példájánál, hogy azért a küzdelemnek ma már ez is egy része, hogy akkor a gyerekek hogy tudnak úgy jelenni, lenni egy közösségben, hogy ne kerüljenek olyan értelembe központba, hogy a mobbing, vagy a különböző bántások. Igen.
Na most nyilván erre nem lesz ma időnk részletesebben kitérni, de ha a szülő például arról szerez tudomást, hogy a gyerekét gúnyolják, csúfolják, és most nem csak arra gondolok, hogy a kortársak, ugye ez a gyakoribb, de bizony megtörténik, hogy a nevelő, a pedagógus is, mondjuk ki, nem ez az általános, de ilyen esetek is vannak, hogy abból az úgymond hatalmi pozícióból visszaélve azzal a tekintéllyel akár egy egész osztályközösséget fordíthat valaki ellen, egy gyerek ellen.
Prioritási sorrendek vannak, tehát azért szülőként nagyon-nagyon fontos, hogy az érzelmi és fizikai és mindenféle biztonságot a szülő tudja megadni a gyerekének. Tehát ilyenkor én merem ezt így áperté kimondani, hogy a szülőnek az a feladata, hogy a gyerekét megvédje, és ha kell, elvigye abból az iskolából vagy közösségből, ahol bántják a gyerekét. Tehát ne számítson rá, hogy magától megoldódik. Nagyon sok tragédiát, traumát látok, hogy amiatt, hogy hát a közösség jó, jók a tanárok, úgymond...
Hogy az iskola hírneve, ugye?
Bagatelizálnak egy ilyen szituációt, amiben lelkileg belerokkan a gyerek, mert magára marad. És az az elvárás nehezedik a vállára, hogy egyedül küzdjön meg azzal, amivel nem tud megküzdeni.
Hallgatót köszöntünk, jó estét kívánok!
Kezeiket csókolom, jó estét kívánok!
Üdvözlöm!
Hát én már idős ember vagyok, de azt szeretném mondani, hogy az előbb szólt egy valaki az autizmusról. Nekem is van egy 15 éves unokám, persze nem Romániában él, hanem Frankfurtban, de gyerekkora óta úgy volt nevelve, és úgy volt rákészítve, és úgy sportolt, akkor a most mindegy jeges medve, harag nélkül, és ne tessék kinevetni, mert igazat mondok, és az iskolától, az óvodától, a mindentől elkezdve, tudományos alapon mindent vezették. Hát egy olyan 15 éves, 16 éves unokám van, hogy tényleg avval csak dicsekedni lehet. Mindenre kíváncsi, mindent meg akar tanulni, nem erőszakoskodik, hanem akar tudni. Na hát, erre a kérdésemre szeretnék választ kapni Romániába. Ezt nem lehet megtenni mi Németországba. Kezeiket csókolom, köszönöm.
Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Igen.
Boldogan mondanám, hogy de igen, de hogy ez sok mindentől függ. Tehát igen, jó lenne, és hogyha itt az autizmus szempontjából gondolkodunk, akkor nagyon sok kezdeményezés van, hála Istennek, és hogy egyre több és egyre több mozdulat és közösség fog össze, hogy az autizmus ne egy bélyeg, ne egy elkülönítő, izoláló címke legyen, hanem egyszerűen csak egy más működésről beszéljünk. Egy más nyelven, egy más rendszerben gondolkodó, működő ember, aki ugyanúgy képes az életre, és ugyanúgy képes sok mindenre, csak más nyelven beszél, más módon kommunikál, az érzelmekkel másképpen bánik. És ha ebben társra talál a szülőben, tehát az autista fiatal vagy gyerek, a szülőben nem egy megijedt, kiábrándult, traumatizált szülőt talál, akkor tud fejlődni. És hihetetlen küzdelem, de sok szülőt láttam talpra állni, fölállni, és megtenni ezeket a lépéseket a gyerekeikére, akik elérnek nagyon szép eredményeket. De küzdelem, ez tény.
3 percnyi műsoridőnk van mindössze, tehát lesz olyan kérdés nyilván, és sok ilyen van, amelyet most nem is érinthetünk, de talán egy-két nagyon rövid gondolatot arról, hogy hogyan segít jól a szülő a gyerekének, például az otthoni tanulásban, a házi feladatok elkészítése idején.
Azt mondanám, hogy azt a finom egyvelegét kell a szülő megtalálja, mert szerintem ahány gyerek annyiféle igény, hogy mikor és hol érdemes, tehát nem szabad erőszakkal olyan elvárásokat a gyerekekre pakolni, amikkel nem tud megküzdeni. Tehát ha a szülő elvárása meghaladja a gyerek képességeit érzelmi szinten is, ott egy manipulatív történés lesz, lehet, hogy lesz IQ növekedés, információ tömeg a fejbe, de az életképtelenségre neveljük a gyerekeket. És egy rövid idézett a Pécsi Rita könyvéből, tehát Pécsi Rita egy nagyon brilliáns nevelő Magyarországon. Hogyan tanultunk meg járni? Emlékeztek még az első lépésekre, vagy legalább arra, hogy a testvéreitek hogyan tanultak meg? Vajon nagy beszédeket tartott-e édesanyátok? Nézd, Tóni, nézd, Marikám, ezt így kell csinálni. Akkor még egyikünk sem tudna járni. Nem bizony, édesanyán kézen fogott minket, és már indultunk is. Járni, járva tanultunk, szeretni, szeretve tanultunk, így kell megtanulnunk önmagunkat is nevelni az állandó önnevelés gyakorlatával. Megfelelő alkalmakban biztosan nem lesz hiány, és a tanulásban is ugyanezt gondolom, hogy van gyerek, akit meg kell simogatni, van gyerek, akit szigorúan határok közé kell helyezni, hogy teljesítsen, van gyerek, akit szabadon érdemes hagyni, és ezt a szülő kell megtegye, de ne áldozzák föl a szülő-gyermek kapcsolatot ezen az oltáron.
És tudom, hogy még van egy szép idézeted, szintén neveléssel kapcsolatban, és talán ez legyen akkor a mai összhangműsorunk, a mai találkozónk záró gondolata, útravalója.
Igen, ez a Kenteneki pedagógia egyik brilliáns mondata, amint Isten a világ kormányzója a saját feladatát abban látja, hogy az ember szabad akaratát szabadon mozgásba hozza, ezáltal szabad döntést és annak szabad megvalósítását ösztönözze, ugyan nevelőt is erre hívja.
Köszönöm Becski Borbála pszichológusnak, családterapeutának, mentálhigiénis szakembernek, hogy eljött hozzánk. Önöknek köszönjük megtisztelő figyelmüket, megtisztelő bizalmukat, Tomá Dorin kollégámnak a műszaki segítséget. Az összhang@marosvásárhelyiradio.ro villámposta címen várom visszajelzéseiket, kérdéseiket, témaötleteiket, javaslataikat. Minden jót kíván önöknek, Erdei Edit Zsuzsanna.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.